Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Anyák napi alkalmából Píró László püspököt kértem meg arra, hogy mondjon egy-két gondolatot az édesanyákról, Szűz Mária példáját említve. E pár percet nyújtom át a sok-sok édesanyának, nagymamának, egy szál virágot jelképezve. Csukás István, Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot. És mivel ígértél, szabadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet. Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen. S szemem gyöngye, hogy a semmibe tekintsen, hová fény is csak úgy jár, hogy megtörve, helyettem nézzél be a mély sírgödörbe. Próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb. Nem is válaszolsz. Kukac szikével boncolod, amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel, csak csont, csak por, ami volt valamikor ember, mivel nem csak minden vagy. Vagy a hiány. Magadat operálod a föld alatti ambulancián. Mit nyelel a végén? Fásultan szitálod a semmiből a semmibe a létező világot, anyát és gyermeket, az élőt és holtat, s mert te teremtetted, nem is káromolhat, csak sírhat vagy könyöröghet, hogy hagy neki békét. Nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét. Én sem káromollak, hallgasd meg imámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat.
Nagyon, nagyon boldog vagyok valahányszor, hogy Mária ünnepén szólhatok, mert annyira modernnek tartom a Mária ünnepeket, miközben emancipációról beszélünk, és a női méltóságról, azt gondolom, sose volt olyan mélyen a nő tisztelete, mint éppen napjainkban, mikor ezt újra meg újra elmondják, hogy mennyire tiszteljük mi a nőt. Szóval azt gondolom, hogy a Mária alakjában, most nem a jámborságáról beszélek, mert nem egy becsapott nőt látok Máriában, aki elhitte azt, hogy az a helye, ahol besoroltuk a sarokba. Nem. Ugye Máriában együtt tiszteljük a szűzet, az anyát, a nőnek minden állapotát. És éppen ebben látom Mária modernségét. Tehát amikor a Mária tiszteletnek szenteljük a Májust, akkor nem valami avit, avas kultuszt ápolunk, hanem valamit, amit a mai ember fölcsíphetne, amiből tanulhatna. Nagyon megérintett valamikor réges-régen már, hogy Máriában együtt tiszteljük a szűzet és anyát. Tehát a szűzességnek ma nem sok értéke van, hogy azit idézve mondhatnánk, lekattagott szó. Ugyanakkor meg a Máriában együtt tiszteli anyaszentegyházunk az osztatlan szívű ember, aki meri átadni az életét Istennek. Ugyanakkor ez az osztatlan szívű ember ugye édesanyává lesz. Nem is akármilyen áron. Tehát meri vállalni az életet nagyon nagy kockázatok által. Tehát amikor azt mondja az angyal üdvözletkor, legyen nekem a te ígéd szerint, és az ige testélet, akkor nagyot kockáztatott a saját életét. Tehát József elbocsáthatta volna, oda dobhatta volna Máriát a szülei ajtajának a küszöbére, itt van a lányotok, idegentől vált gyereket, neztek. És ezt vállalja Mária. Tehát ma sokszor megtorpanunk egy új élettől. Hallottam nagymamát, mikor azt mondja a kislányának, hívő emberekről beszélek, kislányom, én már nem bírom egy újabb gyereket. És katolikus létére abortuszra biztatta a lányát. És a lány kemény volt, és vállalta a gyermeket. Szóval sokkal kisebb, mondjuk nehézségtől megtorpadva utasítjuk ma vissza az életet, és Mária a szűz, és anya vállalja az életet. Élete kockáztatása árán is. Egy nagyon boldog szűz és édesanya. Szóval ez a kettős paradigma, szűz és anya, ennek a méltóságát Máriában együtt tiszteljük. És ez ami egészen modern nőtisztelet.
Ratko József Zsoltár. Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak, egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel, megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámadnak, mire bírra adna. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örök hűség, és adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját.
Ha végigmegyünk Mária életén, kihordja a gyermeket, nem sok kíméletet kap, ugye jön a népszámlálás, visszamenni arra a helyre, a család származik, ugye Józsefet tudják Dávid városából, és a kirekesztettség az idegen városban, az idegen néva városban, az egyiptomi menekülés, szóval egy küzdelmes anyaság lett a sorsa. És Mária mindezt vállalja. Egyiptomi meneküléssel együtt. Aztán hazajönnek, és mikor azt mondja a Szentírás ilyen puritán mondattal, a gyermek pedig növekedett engedelmességben, akkor mögötte van egy szülő, egy édesanyja és egy nevelőapa, ahol a gyereknek parancsolnak. Az a gyerek tud engedelmeskedni, akinek van szülője, akire odafigyelnek, rászólnak. Szóval Mária és József együtt nevelik a gyermeket már, és a gyermek növekedett korban, bölcsességben és kedvességben. Nem csak egyoldalúan testben, hanem korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Ez egy olyan szülői minta marad itt Máriában és Józsefben, amit sajnos nem biztos, hogy követünk és ahova fölemelkedünk. Mária és József, mint szülő, együtt tartották ezt a három elemet, ami az életnek a tartószlopa, lelki, szellemi és fizikai állapotát az életnek. Ez nekem nagyon-nagyon közel áll. Egy világ volt, ami nagyon heterogén volt. És ők följártak évente a jeruzsálemi templomba, ebben az évenkénti zarándoklatban egyszerre figyeltek oda a gyermek nemzeti vallási nevelésére. Most sajnos már a nemzeti nevelés teljesen elveszik. Most talán ebben a nyomorúságos karantén állapotban megerősödik az a tudatunk, hogy szükségünk van nemzeti összetartásra, az ország egymásra figyelésére, sőt a kontinensek egymásra figyelésére. De kell a nemzeti mitudat, és Jézus ebben nőtt föl. Utolérhetetlen az a gondoskodás, és az a szinopszis, ahogy együtt látta Mária és József a gyermek Jézus nevelését, annak a lelki, szellemi és testi síkját imponáló számomra. Egy római megnyilatkozás azt mondja a Szent Családról, a Szent Család nem sodródott, hanem a saját életét élte. gondoljunk csak az egyiptom menekülésre. József nem csapja szét a kezét, hogy hát mit tudok egy hatalmas Heródos eszembe tenni, hanem fogja a gyermeket és anyját, és elmegy vele Egyiptomba. És hazajönnek, és megőrzik a kis názáreti világnak az identitását, és élik a csendes életet. Szóval egy fantasztikus, harmonikus családi élet alakul ki, nem kis nyomorban. Aztán, ha követjük így Máriának az életét, akkor megéri Mária az özvegyi sorsot, erről keveset szoktunk beszélni. Szóval Mária azért megérte Józsefnek a halálát. Ugye olyan szépek az oltárképeink, amelyek ábrázolják József halálát. Mária kezét tördelve ott áll a viassárga arcú József mellett. Jézus éppen talán áldást osztva virasztja József halálát. Ez az özvegyé válásnak a pillanata. És ahogy megyünk tovább Mária életében, megéri ő is azt, amit mi sok édesanyja ma is megél, hogy bizony mellőzött volt fiától. Ugye amikor olyan szinte könnyedén mondja Jézus, rámutatva körülötte lévőkre, ezek az én anyám és rokonaim, tudjuk azt, hogy nem vetít meg az édesanyját, csak hozzáteszi azt, hogy akik hallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, az mind testvérem, nővérem és anyám. Csak azért abban nehéz helyzetben nem volt ez könnyű fölfogni Máriának se. Egyfajta mellőzöttséget, nem azt éltem meg, hogy én sajátos módon anyja vagyok fiamnak, és engem dédelgessen így vagy úgy. Nem. Ő azt éltem meg, amit nagyon sok édesanyja megél, hogy fölnevelte a gyermekét, és valami alamisnálkodó idővel meglátogatja, visz neki valamit, és aztán eltűnik. De igazán nem hallgatja meg, mellőzöttnek éri magát meg saját gyermekei részéről. Szóval Mária annyira emberi alakja a Bibliának, és ezek nem belemagyarázások, ahogy hiszem, amiket mondok, minnyáján érezzük, hanem egy édesanyának a sorsa, aki úgy indult, hogy szűz volt, és édesanyává lett, és vállalta a gyermeket. Sose felejtem el, egyszer fájdalmas olyan ünnepén, mai Szlovákia területén, fölvidéken, Kelet-Szlovákiában, ott voltam, és egy temetőt jártam, épp a fájdalmas olyan ünnepét ülve a mise előtt, és olvastam az egyik síremléken, aki még nem vesztette el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűzanya, a szűzanya, a tisztaságos szűz megéri a fájdalmat. Megéri a gyermek elvesztését. Ő nem csak özvegy lett, hanem így fájdalmas anya is. De valahol mégiscsak, ahogyan őrizzük az emlékét, az a boldogságos szűz Mária. A mennyekbe fölvett, a mennyekben megkoronázott. Mondjuk a fájdalmas anyát is, de hozzátesszük, hogy ő a boldogságos szűz. És annyira szeretem ezeket a megkoronázott Mária szobrokat és képeket, mert valahogy arról beszélnek, hogy az az édesanya, aki megéri a női hivatásnak a különböző stációit, a végén mennyekbe fölvett, mennyekbe megkoronázott. Tehát ez a küzdelmes élet, ez valahol diadalmas életté válik. És ez mindnyájunk sorsa. Ha végéljük az életünket úgy, ahogy a Mária végérte a saját életét, akkor nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az élet. Ugye sokat idézzük Szent Pálnak a szavát, a pályát végigfutottam, a hitet megőriztem, és most készen vár rám az igaz élet koronája, hogy megad nekem az Úr az igazságos bíró. A szűzanya ugyanezt az életpályát futotta be, annyira ember és annyira egy kiteljesített női élet az ő élete, hogy mindig föltekinthetünk rá, alakjából mindig erőt meríthetünk. És ha külsőségeiben meg is tépázódott egyházunkon belül is, a Mária tisztelet, ne engedjük el. Sokkal több, mint a különböző ideológiák által kreált női ünnepek. Nem vagyok benne biztos, hogy a nő fölemelkedését ünnepeljük, hanem sokszor nagyon megalázott helyzetét fejezzük ki. Ha lenne Mária tiszteletünk, akkor a nő sokkal magasabb pozícióba maradhatna, mint ahogy ma azt gondoljuk. De ez az első gondolat, amit úgy szerettem végigvinni, azért nem is hagytam a Endrét, a szerkesztő urat kérdezni, mert annyira fontosnak tartom, hogy lássuk a szűzanya életének ezt az ívét, ezt a teljes, beteljesedt életet. Szerintem nagyon sok sóstárs van a szűzanyának közöttünk. A Prohászkát idéztem, aki azt mondotta, hogy jogos-e kisajátítani szűzanyát magyarok nagyasszonyának, mikor Ausztria Magna Mater Ausztriának, ugye Ausztria nagyasszonyának nevezi, az olasz a Madonnának mondja, a francia Notre Dame-nak mondja, a német Unsere Liebe Frau-nak mondja, szabad-e kisajátítani szűzanyát egy nemzetnek. És ő nagyon bölcsen ezt válaszolja. Minden nemzet más és más történelmi helyzetben fohászkodott a szűzanyához. És ez a más és más történelmi helyzet a szűzanyát nemzeti szentté teszi. Az jut eszembe, hogy amikor bátyámmal nézegettünk még valamikor fényképeket a szüleinkről, mindegyikünk elmondta, hogy mire emlékszik ebből a fényképről. És egészen másra emlékezett ő, mint én. Így van, amikor nemzeti szentként tiszteljük a szűzanyát, más és más történelmi helyzetben másként és másként emlékezünk a szűzanyáról. Jogos magyarok nagyasszonyát ünnepelni, jogos pátronáknak szólítani a szűzanyát. Ez nem kisajátítása a szűzanyának, hanem egy nemzeti színezettel tiszteljük a közös édesanyánkat, minden nemzet közös édesanyját.
És megszolgáljuk, hogyha te hogyan látod az ő, ez rossz, hogy az ő kultuszát, mert nem ezt említeném, de hogy
én is gyakran gondolkodok ezen, hogy már ő nemzete lehetünk-e? Ilyen hűtlen, cserbehagyó nemzet. Azt gondolom, igen. Egy édesanya sose tud másként beszélni egy gyerekéről. Akármilyen is lett a gyerekem, de az én gyerekem. És én ebbe bízom, hogy még mindig magyarok nagyasszonya, szűzanya, bármennyire is elcsatangoltunk azoktól az értékektől, akit ő hozott el közénk a megtestesülésben. Én bízom abban, hogy jogosan nevezzük ma is Patrona Hungáriénak, Magyarország védasszonyának, és én nagyon boldog vagyok, hogy így is tisztelhetem a szűzanyát, aki tudom, hogy egyházunk anyja, aki nem csak Jézusnak a történelmi személyét hozta a világra, hanem Isten anya, sőt az egyházunk anyja, és a magyarság anyja. Szóval ez az én Szűzmária képem is, és én nagyon boldog lennék, hogy ez a kicsi és beszélgetés is elősegíteni nemzetünk odafordulását a szűzanyához.
Én azért úgy látom, hogy nagyon sok családban, akkor, amikor imádkoznak, akkor, amikor elmennek a Mária kegyhelyekre, vagy akkor, amikor elmennek templomba, én azért erősnek érzem, és nem csak a hölgyek, nem csak a nők körében, hanem a férfiak körében is az ő imádata, vagy az ő példamutatásának a követése. Tehát én erősnek érzem, nagyon sok szülőszerepben pedig pont, amit te is említettél, hogy minthogyha egy időre elszakadnánk tőle, nem vennénk róla tudomást, akit arra, amikor az anyák azon gondolkodnak, hogy megtartsák-e a magzatukat, vagy éppen hány olyan esetről hallunk, hogy ott hagyják, jobb esetben ott hagyják a szabadban, vagy egy lépcsőházban, vagy éppen a kórház előtt az újszülöttet rosszabb esetben meggyilkolják. Nem tudom, hogy ez törvényszerű-e, hogy akkor, amikor baj van, akkor azért csak visszatalálunk hozzá.
Tudod, itt a kórházi létem, másfél és kórházi létem alatt megújult az édesanyámmal való kapcsolat. Előtte is tiszteltem, szerettem, hálás vagyok neki sok mindenért. De most a kórházban egy egyszerű hajmosásnál eszembe jut anyám, aki annak idején, még az 50-es évek elején, ugye teknőbe, lugos vízzel, házi szappannal, mosta a hajunkat, és ette a szemünket a szappan, és jöttek a szomszédnénik, és mondták édesanyámnak, hogy hadd szagoljam meg a fiúknak a haját. És anyám olyan büszke volt ilyenkor, és olyan boldog. Milyen szép sejmes a gyereketek a haja. Na csak egy epizód az életemben. Tudjátok, most itt a kórházban én ennyit sose voltam meg itt az édesanyámban most. Nem azt jelenti, hogy valamikor is megtagadtam, de ilyen közel. Tehát minden, az életem minden helyzetében az édesanyja az, ami különleges szerepet játszik.
És mi az, ami visszahozott hozzá, vagy mi az, amiben ismét rátaláltál?
Szóval tudod, az édesanyjával való kapcsolat egy nagyon mély kapcsolat. Az a születés előtt kezdődik. Most már kezdem megérteni betegségben a haldoklóknak a szavát, amikor az édesanyjukat emlegetik. Ez a nagyon mély kapcsolat jön a felszínre, és ez a szüzanyával való kapcsolatunk is. Van egy kedves néni a misémen, aki mindig mise után elkezdi a most segíts meg Máriát.
Igen.
És olyan boldogan mondom vele, és nagyon értem az ő lelkét. Egyszerű néni, aki el nem hagyná itt a szent misét, hogy minden nap misézhetek, ők is részt vehetnek rajta, és szerencsére vannak olyan beteg oldozók, és nővére, hogy oda hozzák, hogy már nem tudna magától eljönni. Olyan boldogan itt van a szentmisén, és annyira itt van, és a végén a most segíts meg Mária nélkül sose indul el. Ez annyira szép és megható számomra. Úgyhogy úgy, hiszem az ember így van a szüzanyával is, hogy öregszik, hogy egyre inkább közelebb kerül hozzá, mint hogy az elaggott ember is valamiképp az édesanyjához kerül vissza, és minél közelebb kapcsolatot ér meg az édesanyjából. És sose hittem volna, hogy egy ilyen, tehát én nem vagyok még az egy haldokló, egy kórházi világban élő ember vagyok, akiket nagyon kiszolgáltatott vagyok. És az ember az édesanyját éri meg ebben az állapotban. És ez nagyon szép és nagyon igaz történet.
Gida Jenő. Hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel, áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vígaszodat várja, leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel. Nagy-nagy bánatukat takard el. Temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg a könnyhullatását, áld meg a szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hallgasd meg, jó Istenem, legbuzgóbb ibámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.
Szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.